Klára, hogy látja, most Romániában mennyire vagyunk mi oltár szkeptikusok, és valóban kikérjük a szakembernek a véleményét akkor, amikor mondjuk egy influenza elleni oltásra gondolunk, vagy bármely más olyanra, amely nem a kötelező oltások közé tartozik?
Igen, én azzal kezdenék, hogy reagálnék a gyógyszerészeknek a felhívására. Uh-huh. Ez a felhívás ez úgy néz ki, mintha a felelősség az a családorvosi lenne, hogy az oltások, az oltakozási kedv az csökkent. Itt szeretnék helyesbíteni, ez a mindenkori kormánynak, a mindenkori egészségügyi minisztériumnak a feladata és a kötelessége, hisz az ország egészségügyi politikájához tartozik. A magunk helyén végezzük a dolgunkat, de segítség nélkül, anélkül, hogy a kormány ebben a kérdésben hatékony lépéseket tenne, nem tudjuk azt a feladatot elvégezni, amit mi is szeretnénk. Ugyanis már évek óta a fiókba hever az oltási törvény, amit még mindig nem tűztek napirendre. És még egy dologra szeretnék reagálni, nincsen kötelező védőoltás az ország.
Gyerekek számára sem?
Nem tudjuk kötelezni, nem lehet kötelezni, hisz, ahogy már utaltam rá, a törvény még mindig a fiókba hever. Erről mondjuk ennyit. Átérve szakmai részre, valóban a medicina leglátványosabb, leghatékonyabb fejlődése a védőoltásoknak a feltalálása volt. Egy oltással, vagy egy oltássorozattal egy életre védetti tudunk tenni egy szervezetet igen súlyos betegségekkel szembe. Hát gondoljunk vissza, meddig nem voltak védőoltások. Elindult egy torokgyik járvány, egy gyermekbénulásos járvány. Hány de hány kisgyerek, csecsemő meghal. Ma, hogyha be vannak oltva a gyerekek ezen betegségekkel szembe, nincsen elhalálozás. Tehát ennél meggyőzőbb példát én nem tudom, hogy mit lehetne mondani. Mindig voltak és vannak olyan személyek, akik megfelelő tudás nélkül, megfelelő képzettség nélkül oszták a legtöbbször ezek az emberek, ők maguk be voltak oltva, és akkor tényleg az ember áll, és azt mondja, jó, te be vagy oltva, neked megvan a védettséged, akkor miért a saját gyermekednek nem akarod az, hogy ő is védett legyen? Azt szeretnéd, hogy elkapja a gyermek bénulást, és ha nem halt bele, akkor egy életen át félszegként kelljen leélje az élet, sérültként kelljen leélje az életét, mert neked úgymond elveid vannak, de azzal már nem töröd, hogy ezekkel az elvekkel te hasznot hozol a családodnak, a gyermekeidnek, vagy kár. Olyan kár, ami visszafordíthatatlan, és amit már nem lehet jóvá tenni. A HPV oltásra térve, a human papilloma vírus bizonyos típusai ellen elnézést nyújt védettséget azon típusok ellen, amelyek a legsúlyosabb betegségeket tudja okozni az emberi szervezetbe. Mint a méhnyakrák, a lányoknál, a nőknél, a hüvelynyálka a hártyájának, a szemérem ajkaknak a rákos elváltozását, vagy a végbélnyálka a hártyájának az elváltozását. A fiúknál a férfi nemi szerv rákos megbetegedését. És hogyha egy ilyen oltással, ilyen súlyos betegséget meg tudunk előzni, ki tudunk védeni, akkor miért nem akarjuk a gyermekünket védetté tenni? Terjednek áll, hogy élő vírus tartalmaz az oltóanyag, hogy olom részeket tartalmaz az oltóanyag. Nem igaz. Nem tartalmaz élő vírust. A vírus burkának egy kis részét tartalmazza csak ez az oltóanyag, és nem tartalmaz olom vegyülete. Ennek az oltásnak az a lényege, hogy a szervezetet lehetővé tesszük arra, hogy a humán papilloma vírust fel tudja ismerni, és ezáltal a hadseregét, a védekező hadseregét, a T-limfocitákat oda küldje védekezni, ahol a behatolás történt, és a vírust, hogy izolálják, és a szervezetből kitaszítsák, elpusztítsák. Ez a lényege a védőoltásnak. Tehát a védőoltással én a saját hadseregemet sorba állítom, edzem, felkészítek egy támadásra, hogyha a szervezetemet támadás éri, akkor azt ő tudja legyen.
Rosszat tudok tenni? Tehát, hogy bármilyen mellékhatása tud lenni ezeknek az oltásoknak? Ugye legtöbben attól félnek, hogy valamilyen még ritkább betegséget kapnak el az oltás
ürügyén. Igen, épp erre akartam kitérni, hogy a mellékhatások nagyon, de nagyon csekélyek, ritkák, elenyészőek. A humán papilloma vírus esetében, a humán papilloma vírus elleni oltás esetében esetleg a oltás helyén bőrpír duzzanat jelenik meg, vagy 2-3 napig enyhe fejfájás, és ennyi. A méhnyakrák Romániában egész Európa szerte a legmagasabb arányban fordul elő. A leggyakoribb rák típus a nőknél, és ezzel a védőoltással meg tudnánk ezt előzni. Természetesen, hogy az oltást el kell kezdeni, mielőtt még szexuális életet elkezdeni az a leánygyerek vagy az a fiú. Mert humán papilloma vírus ellen úgy a lányokat, mint a fiúkat is oltjuk 12 éves kortól, 12 évtől 15 éves korig 2 oltást kell, hogy kapjon, 15 év fölött 3-at. 26 éves korig teljesen ingyenes az oltás, 26 éves kortól 45 éves korig 50%-os kedvezménnyel felírható ez az oltás.
Most mondja, hogy nincsen ilyen, hogy kötelező vagy kötelező oltási program, akkor ezt értsem úgy, hogy a családorvos maximum javasolhatja mondjuk egy édesanyának, hogy be kellene a gyerekeket oltani, például gyermekbénulás, torokgyík, tuberkulózis, rubeola, stb. Tehát a különböző oltó csomagokat tudja ajánlani a szülőnek, és a szülő, ha ezt megtagadja, akkor mi történik? Mert például a Marosvásárhelyen nagyon sok tanintézménybe a gyereket nem veszik be, hogyha nincsen meg az úgymond kötelező oltási csomagja. Hogy akkor ez hogy van?
Ennek jogi tenni? Alapja nincs, nem. Ennek nincsen jogi alapja, hogy ne venni be iskolai intézménybe a gyereket.
Én nagyon sok példát tudok itt Marosvásárhelyen különben.
De nincs jogi alapja. Nem hiszem, hogy ezt meg tudnák tenni, ugyanis jogilag nem magyarázható. A szülő, hogyha reklamál, akkor a szülőnek igazat adnak, mert erre törvény nincs. Úgy, ahogy utaltam, a törvény ott van megrekedve egy fiókba az egészségügyi minisztériumnál, vagy a parlamentnél, nem tudom egész pontosan, de a törvény el lett készítve, családorvosok is bevontak vonva a törvény tervezet elkészítésébe, és azt a törvénytervezet mai napig se került napirendre, mai napig sincs megszavazva, tehát nincs törvényes alapja. Igen, vannak ország, ahol például az Egyesült Államokban, vagy Olaszországban, de még sok ilyen hely van, ahol valóban nem vesz be semmilyen közoktatási intézménybe a gyereket, az egyetemistát se, ha nincsenek meg a szükséges védőoltásai. Nálunk ez a törvény nincs megszavazva. Az oktatási intézmény, ha megteszi, akkor megteszi törvénytelenül, és nincs törvényes alapja. Szülőkkel szóba állunk. Nekem is van olyan szülőm, hogy egyszerűen elutasítja, alá is írta, hogy nem engedi a gyermekét beoltani. És felsőfokú végzettséggel rendelkező személy.
Igen, és ugye itt ez a kérdés, hogy kik a hitelesek ebben a témában, mert mi történik akkor, Klára, hogyha mondjuk orvos kollégái is azt mondják, hogy ne oltassuk be magunkat, mert van erre is példa, tehát hogy hová tudjon akkor fordulni az ember, hogyha tényleg érteklődni akar, mert sokszor halljuk azt is, hogy az orvos győzte meg, hogy ne oltassa be magát.
Itt már az orvos kollégiumnak a hatásköre, hogy az olyan orvost, aki olyan elveket népszerűsít, aminek nincs tudományos alapja, azt akkor felelősségre kell és kéne, hogy vonja, akár a praxis gyakorlási jogának az elvesztéséig, visszavonásáig. Hisz az egyik legszigorúbban szabályozott szakma hivatás az az orvosi hivatás. És az orvosi deontológiában a szakma gyakorlására vonatkozó, a szakma gyakorlását szabályozó törvényben világosan benne van, hogy az orvos csak olyan termékeket, gyógyszereket, orvosi eljárásokat népszerűsíthet, használhat, ami mögött tudományos bizonyíték van. Ellenkező esetben, úgy ahogy mondtam, az orvost felelősségre kell, hogy vonja az orvosi kollégium. És feltevődik az a kérdés is, hogy az az orvos ne talántán megvásárolta a diplomáját, mert sajnos, hogy ilyen esetek is vannak. Vagy úgy ment keresztül az orvosi egyetemen, ahogy szokták mondani, hogy mint a vonat az állomáson. akkor semmi nem ragad rá.
És közben azt is látjuk, hogy a családorvosok nagyon sok esetben leterheltek, és most gondolok itt adminisztratív kihívásokra is, ugyanakkor meg azt is elvárják a családorvostól, hogy hitelesen tájékoztasson, és minél többet beszéljen arról, hogy miért fontos az oltás, és nem csak a HPV elleni védőoltásra gondolok, hanem úgy önmagában mondjuk egy influenza elleni oltásról, vagy bármi másról, amely egy adott korcsoportnak ugye fontos tud lenni, tehát mondjuk, hogyha idősebb személy, ha krónikus beteg, hogyha egészen fiatal, akkor igen, javallott neki az a bizonyos oltásnak a bevétele. Na de hol, milyen körülmények között, és ki beszél róla? Beszélünk-e eleget róla, Klára? Egyáltalán jut-e önöknek erre idő a mindennapokban, hogy mondjuk az oltás kérdése válaszoljanak?
Igyekszünk eleget tenni, de a 15 perc nekünk is csak 15 perc. Még az orvosnak is, sőt, még a családorvosnak is. Arról nem beszélve, a napi 20 paciens, amit a biztosító pénztár leszerződött, vagy napi 24 helyet, amit leszerződött a biztosító pénztár, amit fizet, és ilyen esetben jut 15-15 perc egy-egy paciensre, a családorvosok többsége naponta 35-40, vagy még annál több beteget is ellát, pacienst ellát. És akkor itt már látszik, hogy túlterheltség van, az adminisztratív nehézségekről nem is beszélve, elnézést, amikor, hogy egy recept már meg tudjon születni, és a beteg kezébe tudjuk adni, hosszú percek telnek el, mert a rendszer le van áll. Vagy nem olvassa be a kártyát. És akkor torlódás van. És mind ez a beteg ellátás kárára megy. Évek óta kérjük, hagyjanak dolgozni. Ne vegyék el még annak az állampolgárnak is a munkakedvét, aki még tisztességesen szeretne dolgozni ebben az országban, és eleget tenni a kötelezettségének, a szakmai kötelezettségének. És meghallja valaki, és meghallotta. Most is azzal biztatnak, hogy majd 2026-ban, és ez így megy több mint 10 éve, majd jövőre lesz egy olyan rendszer, amiben aztán lehet dolgozni fennakadások nélkül. Nem hiszem, hogy ezt meg tudnák tenni, ugyanis jogilag nem magyarázható a szülő, hogyha reklamál, akkor a szülőnek igazat adnak, mert erre törvény nincs. Úgy, ahogy utaltam, a törvény ott van megrekedve egy fiókba az egészségügyi minisztériumnál, vagy a parlamentnél, nem tudom egész pontosan, de a törvény el lett készítve, családorvosok is bevontak a törvény tervezet elkészítésébe, és azt a törvénytervezet mai napig se került napirendre, mai napig sincs megszavazva, tehát nincs törvényes alapja. Igen, vannak ország, ahol például az Egyesült Államokban, vagy Olaszországban, de még sok ilyen hely van, ahol valóban nem vesz be semmilyen közoktatási intézménybe a gyereket, az egyetemistát se, ha nincsenek meg a szükséges védőoltásai. Nálunk ez a törvény nincs megszavazva. Az oktatási intézmény, ha megteszi, akkor megteszi törvénytelenül, és nincs törvényes alapja. Szülőkkel szóba állunk. Nekem is van olyan szülőm, hogy egyszerűen elutasítja, alá is írta, hogy nem engedi a gyermekét beoltani. És felsőfokú végzettséggel rendelkező személy.
Igen, és ugye itt ez a kérdés, hogy kik a hitelesek ebben a témában, mert mi történik akkor, Klára, hogyha mondjuk orvos kollégái is azt mondják, hogy ne oltassuk be magunkat, mert van erre is példa, tehát hogy hová tudjon akkor fordulni az ember, hogyha tényleg érteklődni akar, mert sokszor halljuk azt is, hogy az orvos győzte meg, hogy ne oltassa be magát.
Itt már az orvos kollégiumnak a hatásköre, hogy az olyan orvost, aki olyan elveket népszerűsít, aminek nincs tudományos alapja, azt akkor felelősségre kell és kéne, hogy vonja, akár a praxis gyakorlási jogának az elvesztéséig, visszavonásáig. Hisz az egyik legszigorúbban szabályozott szakma, hivatás az az orvosi hivatás. És az orvosi deontológiában a szakma gyakorlására vonatkozó, a szakma gyakorlását szabályozó törvényben világosan benne van, hogy az orvos csak olyan termékeket, gyógyszereket, orvosi eljárásokat népszerűsíthet, használhat, ami mögött tudományos bizonyíték van. Ellenkező esetben, úgy ahogy mondtam, az orvost felelősségre kell, hogy vonja az orvosi kollégium.
És nagyon sokszor...
feltevődik az a kérdés is, hogy az az orvos netelántán megvásárolta a diplomáját, mert sajnos, hogy ilyen esetek is vannak. Vagy úgy ment keresztül az orvosi egyetemen, ahogy szokták mondani, hogy mint a vonat az állomáson. Szóval semmi nem ragadt rá.
És közben azt is látjuk, hogy a családorvosok nagyon sok esetben leterheltek, és most gondolok itt adminisztratív kihívásokra is, ugyanakkor meg azt is elvárják a családorvostól, hogy hitelesen tájékoztasson, és minél többet beszéljen arról, hogy miért fontos az oltás, és nem csak a HPV elleni védőoltásra gondolok, hanem úgy önmagában mondjuk egy influenza elleni oltásról, vagy bármely másról, amely egy adott korcsoportnak ugye fontos tud lenni, tehát mondjuk, hogyha idősebb személy, ha krónikus beteg, hogyha egészen fiatal, akkor igen, javallott neki az a bizonyos oltásnak a bevétele. Na de hol, milyen körülmények között, és ki beszél róla? Beszélünk-e eleget róla, Klára? Egyáltalán jut-e önöknek erre idő a mindennapokban, hogy mondjuk az oltás kérdése válaszoljanak?
Igyekszünk eleget tenni, de a 15 perc nekünk is csak 15 perc. Még az orvosnak is, sőt, még a családorvosnak is. Arról nem beszélve, a napi 20 paciens, amit a biztosító pénztár leszerződött, vagy napi 24 helyet, amit leszerződött a biztosító pénztár, amit fizet, és ilyen esetben jut 15-15 perc egy-egy paciensre, a családorvosok többsége naponta 35-40, vagy még annál több beteget is ellát, pacienst ellát. És akkor itt már látszik, hogy túlterheltség van, az adminisztratív nehézségekről nem is beszélve, elnézést, amikor, hogy egy recept már meg tudjon születni, és a beteg kezébe tudjuk adni, hosszú percek telnek el, mert a rendszer be van áll. Vagy nem olvassa be a kártyát. És akkor torlódás van. És mind ez a beteg ellátás kárára megy. Évek óta kérjük, hagyjanak dolgozni. Ne vegyék el még annak az állampolgárnak is a munkakedvét, aki még tisztességesen szeretne dolgozni ebben az országban, és eleget tenni a kötelezettségének, a szakmai kötelezettségének. És meghallja valaki, és meghallotta. Most is azzal biztatnak, hogy majd 2026-ban, és ez így megy több mint 10 éve, majd jövőre lesz egy olyan rendszer, amiben aztán lehet dolgozni fennakadások nélkül.